Magazin, az M1 Kossuth Rádióban.
Jó napot kívánok! Rendületlenül kering és kering, felvételek tízezreit küldte és küldi az űrből a Földre, és számos jelentős felfedezéshez juttatta a tudósokat. 20 éves a Hubble űrteleszkóp. 2 évszázados szunnyadás után Izlandon ismét kitört az Eyjafjöll túszhányó, és a héten rengeteg vulkáni hamut lövelt a légkörbe. Hogyan születhet újjá az élővilág a vulkáni katasztrófák után? Műsorunk végén pedig arról hallhatnak, hogy az évszázadok során hogyan néztek ki és működtek a fekete leves főzőberendezések. Budapesten kiállítás nyílik a kávéfőzés történetéről. Ezeket a témákat kínálom önöknek, a Szonda mai szerkesztője Gimes Júlia vagyok. És ha úgy döntöttek, velünk maradnak, már is megismerkedhetnek azokkal a kísérletekkel, amelyek azt bizonyítják, hogy a galambok tisztelik és elismerik egymás tudását, és legalábbis, ha menniük kell valahova, hierarchiájuk ismereteik alapján épül fel. Magyar kutatók eredményeiről van szó, amelyek a legtekintélyesebb tudományos folyóirat, a Nature múlt heti címlapsztoriát adták. Mondanom sem kell, nem túl gyakran fordul elő az ilyesmi, hiszen Magyarországról igen nehéz a legrangosabb lapokban publikálni. A kutatásokat Vicsek Tamás akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológiai fizika tanszékének vezetője irányította. Fiatal kollégái közül Bíró Dóra etológus az Oxfordi Egyetemen dolgozik. Ákos Zsuzsa és Nagy Máté fizikusok pedig, őket hallják most itthon. A Nature címlapképét Nagy Máté készítette.
Nagy segítségünkre volt a Magyar Postagalamszövetség. Az elnökük Bárdos István sokat segített nekünk, rajta keresztül találtuk meg egy postagalam versenyzéssel foglalkozó galambászt, Pató Józsefet, és az ő galambjait tudtuk használni ez a méréshez. 13 galambbal segítette a munkánkat, és hát meg tudtuk csinálni azt is, hogy minden a ház körüli reptetéseket el tudtuk végezni, illetve elvittük 15 kilométerre Budapesttől a galambokat, és hazaengedtük, és azt néztük, hogy csapatban hogyan érkeznek haza. Illetve volt egy olyan méréssorozat is, amikor egyenként engedtük el őket.
A galambokra egy ilyen kis hámszerű hátizsákban GPS-vevőt tettünk, ami másodpercenként 5 adatpont rögzítésére volt alkalmas, és ennek a nagy időbeli felbontású és nagy pontoságú GPS-vevőnek a segítségével tudtuk utána reprodukálni azt a pályát, amit a csapatban repülő madarak megtettek.
Egy ilyen készülék az nem nehéz egy kis galambnak?
Hát úgy kellett összeállítani a mérőberendezést, hogy sem a repülésben ne akadályozott, illetve a tömegét kellett annyira lecsökkenteni, hogy az állat testtömegének a 3%-át ne haladja meg. És akkor ez volt egy nagy technikai bravúr, amit sikerült megoldanunk.
Dankó Tiborral közös együttműködésbe fejlesztettük.
Hogyan kell ezt a kísérletet elképzelni? Elvitték a 10 madarat valahova, ott elengedték őket, és aztán honnan tudták, hogy merre fognak menni, hogy együtt fognak-e menni.
Hát azért is dolgoztunk postagalambokkal, mert ők ugye régóta tudjuk, hogy hazatérnek, tehát ez volt a reményünk, hogy hazahozzák a GPS készülékeket. A GPS készülékek azok rögzítették az adatokat, tehát volt benne egy memória, illetve az elem arra volt elegendő, hogy egy körülbelül 2 órás periódust tudjunk rögzíteni, úgyhogy elvittük őket 15 kilométerre, elengedtük, és ők általában egy csapatba hazaértek. Néha volt egy-egy, aki leszakadt. Ez is érdekes volt, hogy aki leszakad, az általában lassabban ér haza, és a csapat együtt hatékonyabban tud hazatalálni. Úgyhogy amikor pedig hazaértek, akkor leszettük a GPS-eket, gyurmát tettünk a helyükre, hogy továbbra is szokják a madarak a súlyt, letöltöttük az adatokat, és másnap akkor újra fölraktuk a GPS-eket.
Tulajdonképpen mi volt a céljuk?
A célunk az lett volna, hogy minél pontosabban értsük meg, hogy hogyan repülnek csapatban a madarak, hiszen ez egy olyan csoportos döntéshozási mechanizmus, ahol minden egyes időpillanatban megszületik a csoport egyes tagjainak a véleménye alapján egyfajta konszenzus, hogy a csapat milyen útvonalon repül. Ezt a csoportos viselkedést szerettük volna jobban megérteni. Az adatokat vizualizáltuk, tehát megjelenítettük úgy, hogy ezek a GPS adatok egy videón is nyomon követhetőek, és azt találtuk, hogy a galambok a repülési útvonaluk közös meghatározása során a csoportos döntéshozásnak egy újfajta megoldását választják, tehát nem egy erős vezető van, és a többiek őt követik, vagy az sem igaz, hogy mindenkinek a szavazata azonos súlya lesne latba, hanem bizony vannak rátermettebb is, kevésbé jól teljesítő galambok, és akik jobban teljesítenek, azoknak erősebb a szavazata egy csoportos döntéshozásban, és ez a hierarchia ráadásul nem stabil, hanem napról napra változhat az egyedek belső állapota függvényében, vagy attól függően, hogy éppen melyik galamb tud az adott pillanatban jobban tájékozódni. Tehát a hierarchia alsóbb részén lévő galamb is átveheti a vezető szerepet, amikor abban a helyzetben ő tud ténylegesen jobban vezetni. Például látható egy ilyen hazarepülés során is, hogy aki általában vezető madár szokott lenni, volt egy időpont a hazarepülés során, amikor ő úgy gondolta, hogy éppen az ellenkező irányba kellene repülni, egyébként rosszul, és követte a csapat, de utána egy másik a hierarchiába lejjebb szereplő madár visszafordítja az egész csapatot.
Tehát ez egy ilyen dinamikusan változó rendszer, akár napról napra változhat, attól függően, hogy milyen a belső állapota a galamboknak, hogy éppen kivezet, de összességében, hogyha az összes repülést nézzük, akkor ezért kimutatható, hogy vannak galambok, akik általában többször vezetnek, tehát ők általában a hierarchia elején állnak, és ez összefügg a repülési képességükkel. Tehát amikor egyenként engedtük el őket, akkor azt találtuk, hogy ezek azok a galambok, akik a legrövidebb úton jöttek haza. Tehát ez a hierarchia valószínűleg tudás alapú, és hát feltételezhető, hogy ez nem egyenlő a dominancia hierarchiával, ami a dúcon belül van.
Tudnak-e arról valamit, hogy hogyan történik a kommunikáció? Tehát a döntés, hogy akkor most erre menjünk. Mert állandóan úgy beszélünk, mintha ezt megbeszélnék maguk között a galambok.
Azt kell tudni a galambokról, hogy oldalt van a szemük, tehát az ő látóterük az nagyon széles, 340 fokos, tehát feltételezhető, hogy egy 10-es csapatban, amit vizsgáltunk, mindenki lát mindenkit. Tehát valószínűleg egymás mozgásából látják azt is, hogy mi a szándéka, feltételezzük azt is, hogy látszik valakin, hogyha éppen vezetni akar. Az se triviális, hogy mondjuk az elől lévő galambok lennének a vezetők, ők látnak mindenki. Tehát akár egy hátsó galamb is meghatározhatná egy elfordulással a csoportnak az irányát. Úgyhogy külön megnéztük, hogy akik vezetnek, ők hogy helyezkednek el a csoportban, és azt láttuk, hogy általában azok, akik vezetnek, az első részén helyezkednek el a csoportnak, nem feltétlenül legelől.
Túlmutathatnak-e ezek a kutatások a galambokon? Túlmutathatnak-e azon, hogy jobban megértjük a galambok viselkedését, hierarchiáját?
Úgy gondoljuk, hogyha a galambok rajba repülését jobban megértjük, azt közelebb vihet például az emberek vagy más állatok viselkedéséhez, vagy akár mesterséges rendszerekbe, tehát például egy robotraj viselkedését, az, hogy hogyan érdemes programozni ezeket a robotokat, úgyhogy csoportban hatékony döntést tudjanak hozni, mint ahogy a galambok teszik, hogyha ezt jobban megértjük, akkor ezzel a technika fejlődéséhez is hozzájárulunk.
Ákos Zsuzsa és Nagy Máté fizikusokat hallották arról, hogy a galambok a tudás szerint döntik el, hogy melyikük vezesse őket haza. Az erről szóló lenyűgöző videót megnézhetik a hal.elte.hu/galambcsapat internetes oldalon.